Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szemlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ma egy kérdések és válaszok adásban vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a mai kérdésnek a megválaszolásába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel a Szemlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, a Facebookon, és hogyha a YouTube-on nézitek ezt az adást és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen a feliratkozás gomb melletti harangra is kattintsatok, vagy kongassátok meg, osszátok meg másokkal is ezeket az adásokat, legyen szó podcastról vagy videókról, ajánljátok azt, hogy így minél többekhez eljuthassanak ezek a tartalmak. A mai kérdésünk pedig egy nagyon provokatív kérdés, és nagyon nehéz kérdés is kicsit. Gondolkodtam is azon, hogy van egy ilyen rövid kérdések és válaszok adásban, tudunk erről egyáltalán beszélni, de aztán úgy gondoltam, hogy tudunk, aztán majd, hogyha mégse volt annyira jó, akkor azt majd kommentbe tudjátok jelezni. És a mai kérdésünk pedig az, hogy minden ölés gyilkosság-e? És nyilván itt most teológiai szempontból értjük, nem büntető törvénykönyvi kategóriaként. A kérdés nyilván arra az ellentmondásra kérdez rá, hogy ott van az Ószövetségben a ne ölj parancsolat, ami a 10 parancsolatnak a szerves része, és nagyon fontos, és ez igaz is, és így is van, de hogy mégis látunk egy csomó vérengzést, és mondjuk ölést a Bibliában, különösképpen is az Ószövetségben, amelyek úgy tűnik, hogy legitim dolgok, és hogy itt van egy ellentmondás, hogy ne ölj, aztán mégis ölnek. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy a Tóra, a törvény, amit az Isten adott Izrael népének, ez a törvény ez nem egyféle parancsolatot tartalmaz csak. A Tórában alapvetően háromféle törvény halmazt különböztetünk meg, és ugye a törvény, a mózesi törvények az nem csak a 10 parancsolat, hanem annak kibontása, ami rengeteg, 613 darab parancsolat van a Tórában, amely mind az Istennek a parancsolat. És ezt a 613 parancsolatot, amelynek nagy része csak Izrael népére vonatkozik, és most abban nem megyünk bele, hogy melyik része vonatkozik ránk keresztényekre, meg melyik nem, ez most nem erről szól, de hogy ez a 613 parancsolat, ez három csoportra osztható. Ha valakit érdekel, különben Mózes harmadik könyve szinte kompletten ez, de olvashatunk negyedikben is, ötödikben is, másodikban is Istennek a törvényeiről. Ezeket a törvényeket három jól elkülöníthető halmazba tudjuk besorolni. Vannak az erkölcsi törvények, amelyek az emberi viselkedést szabályozzák. Vannak a kultikus törvények, amelyek a vallási életet, és a előbb Szent Sátori, majd később, mikor Jeruzsálemben felépül a templom, az abban való szolgálatot szabályozzák le, és a harmadik pedig az államigazgatási törvények. És ez utóbbit, ezt el szoktuk felejteni, ugyanis keresztényként nem nagyon foglalkozunk azzal a ténnyel, és nem értelmezünk úgy az Ószövetségben történt dolgokat, hogy a Istennek a népe az nem csupán egy vallási közösség volt, hanem egy nemzet, és egy politikailag is értelmezhető közösség, egy ország, amely hol ekkora volt, hol akkora volt, hol vándorolt, hol egy helyen volt, de ez akkor is így van. És ők egy teokráciában éltek a mózesi törvényeknek az idejében, mármint hogy a mózesi törvények adásának idejében, egy teokráciában, ami azt jelenti, hogy közvetlen az Isten volt az, aki vezette őket, tehát nem volt egy uralkodó, nem volt egy fejedelem, egy herceg, vagy bárki más, aki egy személyben uralkodott volna, vagy nem volt egy grémium, mondjuk egy oligarchia sem volt, ahol mondjuk vezető emberek csoportja irányítja a népet, de nem volt demokrácia sem, akár többségi, vagy bármilyen más demokrácia, főleg nem abban az értelemben, ahogyan mi ma a demokráciát értjük, hanem teokrácia volt, azaz az Isten személyesen, vagy küldöttén, vagy törvényein keresztül igazgatta a népet. Nem csak erkölcsi szempontból, nem csak vallásgyakorlás szempontjából, hanem államigazgatási szempontból is. És bizony, ott olvassuk a 10 parancsolatban, mint erkölcsi parancsolatban, hogy ne ölj, és ott olvassuk egy másik parancsolatban, például az, hogy aki ezt meg ezt elkövette, azt meg kövezzétek meg. Ami meg egy büntetés végrehajtási aktus, és így módon ez az államigazgatási törvények közé tartozik. Nyilvánvalóan ezek az államigazgatási törvények, amelyek a Biblia alapján élő dolgok voltak, ezek ma már ránk abszolút nem vonatkoznak, hiszen nem egy tórai államban élünk, nem egy olyan államban élünk, ahol az Istennek a törvénye az, ami a törvény. És éppen ezért találhatunk ilyen ellentmondásokat, hogy mi az, hogy ölj, ölnek az emberek, de ott van közben, hogy ne ölj. És éppen ezért, hogyha arra a kérdésre akarunk válaszolni, és most egyelőre még mindig a Biblia keretein belül maradva, hogy minden ölés gyilkossága, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. De az egyes ember számára tiltva volt az ölés, tehát nem gyilkolázhatok én, vagy nem én, hanem az akkor ért Mózes idejében élt emberek, a választott nép tagjai nem gyilkolázhattak, ahogy akartak, tehát tilos volt nekik, viszont igenis voltak olyan törvények, amelyek bizonyos bűnökért kiszabhattak mondjuk halálbüntetést. Vagy mondjuk, hogyha a népnek az érdeke úgy tartotta, akkor bizony egy másik népet le kellett győzni, és ez a legyőzés ez nem sakkban történt, vagy fociban, hanem háborúban. És bizony a háborúban az emberek ölnek. De az nem tartozott a ne ölj kategóriájába, mert hogy ez az egyes ember polgári hétköznapjaira vonatkozik. Így módon elsősorban a ne ölj parancsolat, az a maga kontextusában, a Mózes idejében az az önbíráskodásnak a tilalmát jelentette. És tulajdonképpen kimondta azt, hogy az erőszaknak a monopóliuma, az az egyedülisége, vagy akik egyedül erőszakot alkalmazhatnak, azok, akik a mózesi törvényeknek a rendszerén keresztül legitim módon végrehajtanak bizonyos cselekedeteket, büntetéseket, amelyek kiszabhatóak bizonyos bűnökre, de ez nem erkölcsi kérdés, nem vallási kultikus kérdés, hanem ez államigazgatási kérdés. Tehát tulajdonképpen, hogyha a Tórát nézzük, de különben, hogyha magának Jézusnak a szolgálatát is nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az államnak a szerepe, az az Isten szemszögéből nézve az egy legitim dolog. Tehát az állam, mint olyan. Tehát az, hogy van egy felsőbb hatalom, amelyik irányítja a közösséget, ennek a miensége, hogy most ez demokrácia, vagy királyság, vagy mit tudom én, micsoda, az megint másik kérdés, de hogy van egy állam, amely valamilyen rendszerben és szabályok szerint megpróbálja fönntartani a jó rendet, ez egy biblikus álláspont. És ezt nem csak az Ószövetségnek a talaján tudjuk kimondani, hanem az Ószövetség talaján is. Például Lukács evangéliumának a 3. fejezetében, a 14. versben beszél Keresztelő János a katonáknak, akik megkérdezték tőle, hogy mit kellene tenniük. És Keresztelő azt mondta, hogy ne zargassátok a népet, ne sanyargassátok őket, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Nem mondta nekik azt, hogy tegyétek le a fegyvert, és soha többé ne fogjatok fegyvert, mert az ölés, amit ti csináltok a fronton. És ugye ez nem csak a katonákra vonatkozik, hanem minden rendvédelmi szervre is vonatkozik, hiszen akkoriban nem vált szét a rendőrség, a katonaság, az adóhatóság, a határrendészet, meg mit tudom én, még milyen ágaiban, titkos szolgálat, hanem mindenki katona volt, és hát ez akkor az összes rendvédelmi szervre vonatkozik, hogy nem kérte tőlük Keresztelő János az, hogy tegyék le a fegyvert. Vagy gondolhatunk például azokra a katona megtérőkre, akik akár az evangéliumban, akár mondjuk az apostolok cselekedeteinek könyvében vannak, több olyan római katonával találkozik Jézus, vagy akár az apostolok, akik megtérnek, és hisznek Jézusban. És mondjuk így az egyszerűség kedvéért, hogy keresztényé válnak. És sem Jézus, sem pedig az apostolok soha nem mondják nekik azt, hogy tegyék le a fegyvert. Hogy mondjuk adott esetben megvédve egy országot, vagy megvédve egy másik embert, ha kioltják egy másiknak az életét, azért, mert ő mondjuk támadólag lép föl, vagy ilyesmi, akkor azt ennek mentén kimondhatjuk azt, hogy ők sem tartották a ne ölj parancsolathoz tartozóan, és az nem gyilkosság volt. Mert hogy ez nem vallási, vagy éppen etikai kérdés, hanem államigazgatási kérdés. Vagy gondolhatunk itt Lutherre is, aki nagyon határozottan szétválasztotta az egyházat és az államot, és azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy az evangéliumot hirdesse, az államnak pedig az a feladata, hogy fenntartsa azt a jó rendet, ami biztosíthatja azt, hogy mondjuk az egyház is tudja végezni a munkáját békességben, és Luther sem mondta azt, hogy a katonáknak, vagy éppen bármi más ilyen fegyveres testületnek, akiknek erre mandátumuk van, azok ezzel hagyjanak föl. Persze én ezzel nem azt mondom, hogy jó dolog az, hogyha ki van oltva egy embernek az élete. Az a legnagyobb tragédia, ami történik. És az sem jelenti, mielőtt valaki belemagyarázná, hogy én mondjuk támogatom a halálbüntetést, mert egyáltalán nem támogatom a halálbüntetést, és örülök neki, hogy nincsen halálbüntetés, de ki kell mondanunk azt, hogy a bűn miatt, ami ebben a világban eluralkodott, a bűneset kapcsán beszéltünk erről sokat, belinkelem ide alulra, a bűneset miatt olyan mértékben harapózódott el az erőszak és a bűn a világban, amelyet valahogy, valamilyen módon kordában kell tartani. És ezt a kordában tartásnak a mandátumát az Isten az államokra ruházta rá. És az államoknak a feladata az, hogy az állam polgáraik számára a békés és normális élet körülményeit és a jó rendet azt fenntartsák. Így hát, hogyha valaki fegyveres testületek tagjaként és szolgálat közben kioltja egy másik embernek az életét, akkor az nem tartozik a neői hatája alá. A 10 parancsolat neői hatája alá. És igen, már hallom is, hogy kopognak a billentyűzetek, meg sokan rázzák a monitort, vagy a telefont, vagy bármin, amin ezt az adást nézik, vagy hallgatják, hogy hát hányszor volt a világ történetben, hogy én csak parancsot teljesítettem, ezt mondták, ezt kellett csinálnom, és akkor ezért csináltam azt, amit csináltam, és tudom, hogy nagyon sokan a háborús bűnösök, meg egyéb gonosztevők, és erre hivatkoztak a világtörténelemnek egy-egy sötétebb pontja lezárásaként, de amit én mondtam, az nem az, hogy ez bármit legitimizál, vagy bármit igazolhat az, hogy én parancsra tettem egy fegyveres testület tagjaként, aminek én hivatalosan is a tagja vagyok. Ez nem legitimizál mindent. Azt mondtam, hogy ha mindez a jó rend érdekében történik. Tehát ez a bűn megfékezésére vonatkozik, és a jó rendnek az érdekében. Tehát amikor egy ilyen minősített esettel találkozunk, akkor tegyük föl azt a kérdést mindig, hogy a Bibliának, Isten igéjének tükrében és fényében vajon az, ami történt, egy ember életnek a kioltása, az vajon a jó rend érdekében történt? Az a bűn megfékezése érdekében történt? Tényleg úgy történt? Hú, de jó, hogy ezeket a kérdéseket nem magamnak kell feltennem. Köszönöm szépen a figyelmeteket. A mai adás után nagyon sok nyitott kérdés maradt még. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésetek, felvetésetek, egyet vagy egyet nem értésetek, akkor azt kommentbe várom. És remélem, hogy azért tudtam valamennyire segíteni. A legközelebbi viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!